párnapos valami, hanem ez egy tartósabb valami. Szóval, hogy mi az, ami az önök programjának meglévő vagy eltervezett része?
Én úgy gondolom, hogy senkinek nem kell bemutatni, hogy napjainkban, vagy az elmúlt években egyre szaporodnak a hőségnapok, tehát azok a kánikulai napoknak a száma, ami hát gyakorlatilag sokunk életét megkeseríti, hiszen az emberi szervezet nem igazán arra van kitalálva, hogy tartós 40 fokokban, vagy akár 35 fok fölötti hőmérsékleten létezzen.
Legalábbis a mi égövünkben ez nem tipikus, szóval nem szoktunk ezt hozzá.
Hát sajnos hozzá kell szoknunk, mert a klímaváltozással kapcsolatban nagyon sok információ, meg ugye egyre jobban az érdeklődés hangok terébe is kerül ez a dolog. És amivel elsősorban lehet védekezni, a tudatos tervezés, átgondolni mindenféle emberi cselekvést, és hagyjuk a szörmény ezt az utat járta be az elmúlt időszakban. Egy közép-európai együttműködés keretében, ahol német, osztrák, szlovén és magyar együttműködésben hőségriadó tervek készültek. Volt egy német település, a Worms település, ahol már rendelkeztek ilyen stratégiával, és hát a szlovén, magyar és osztrák települések is, egy ilyen konzorciumban a Európai Klímavédelmi Szövetség, kezdeményezésére készítettek egy pilot projekt keretében, tehát ez egy olyan dolog, amit utána lehet adaptálni, illetve más település is szerintem ezt a például, amit mi összeállítottam a stratégiát, ezt tudja majd valamire használni mintaként. Különböző fókuszcsoportokkal, tehát megvolt ennek egy ilyen ívet futott be ez a stratégia, egy másfél éves előkészítéssel több fókuszcsoport, tehát kifejezetten azoknak a lakossági csoportoknak, akik a napon dolgoznak, vagy a szabad égelek, a krónikus betegségben szenvedők, idősek, ki vannak ennek téve, illetve a kisgyermek, illetve azokat nevelők kell mindenféle ilyen workshopok, meg tréningek keretében szedtük össze, hogy hogyan lehetne védekezni, és meteorológusokkal, humán ökológusokkal, orvosokkal együtt a Wörthör Egyesület kapta azt a megbízást, hogy hagyjuk beszélni a városnak kidolgozza ezt a stratégiát, és január 31-e volt az, amikor a képviselőtestet hagyjuk beszélni, ez egy 32 ezeres település, Debrecen az éjszakra elfogadta ezt a stratégiát, ami bele van írva rövid közép és hosszú távon, hogy milyen lépésekkel lehet gyakorlatilag a hőségelmű védekezéssel elbánni települési szinten.
Ezeket a lépéseket, amikre most hivatkozott, ezeket ott maguk találták ki, vagy már másutt ez zajlott, vagy egyáltalán a saját praxisukban már korábban történtek ilyenek, és ezeket összefoglalták most. Hogy alakult ki ez a program, amire most hivatkozott?
Hát egyfajta ilyen közösségi tervezés volt, mert nyilván nem kell nagyon elvonatkoztatni ahhoz, hogy hogyan tudunk védekezni, mert nyilvánvaló hűsíteni kell, de lényeg az, hogy nyilván a fásítás maga, az átgondolt fásítás, illetve olyan fafajok fajtáknak a használatával, amelyek ezt az átalakuló, változó klímát bírják, de ugyanúgy a hűsítésnek, mert ugye a legegyszerűbb az a védekezésnek, hogy beszélünk egy klímát, de hát az egy olyan megoldás, amivel még rakunk egy lapát.
Egy másik problémát szül, igen.
Tehát nem biztos, hogy a védekezésnek az a legjobb módja, hogyha támadunk. Tehát ezeket gondoltuk el, tehát hogy például olyan, hál' Istennek nagyon jó minőségű ivóvíz van, jön a csapból a városban, hogy például azok a vendéglátóhelyek, egy kis emblémával jelzik, hogy meg lehet venni a kulacsba a vizet, a hőségkapukat hova lenni érdemes elhelyezni. Hűsítő szigetek kerültek kialakításra, nyilván itt a zöld növényzettel, ilyen pergolával felfuttatva mindenféle futónövényeket, meg olyan szafajokat ott azokon a közösségi tereken, ahol egyébként úgy hiány volt a város. Mert körülbelül ilyen jellegű, meg nagyon sok intézményben is probléma ez, ugye most már nem csak nyáron, hanem májusban, meg szeptemberben is támad a hőség, és például mondjuk lehet védekezni úgyis, hogy lefóliázni ugye az ablakot, vagy olyan vastag, nem tudom én, függőnöket használni, amivel nem feltétlenül kell klimatizálni, bármint ezzel a klímaberendezéssel, hanem természetes úton módon is lehet védekezni a hőség ellen.
Tehát itt egy cselekvéssort állítottak össze, meg erről ez ilyeneket mondott most ön is. Ezeket általában szívesen vagy alkalmazták az emberek, vagy az ő ötleteik voltak. Szóval mennyire kellett itt meggyőzést, vagy új szemléletet kialakítani, vagy egyszerűen csak meglévő lépéseknek egy komplett rendszerét felépíteni?
Én azt hiszem, hogy az utóbbi igazából egy tervet készítettünk, ami mondom jól átgondolt, tehát nem csak egy néhány embernek a agyából pattant ki, hanem ahogy mondtam, ezek a fókuszcsoport, ezek húsvér, hajdúböszörményi emberek, azoknak a javaslatai, térképeken jelölgettük, hogy hol lenne érdemes még fásítani. Tehát egy jól átgondolt terv, ami egyébként el is érhető hajdúböszörményi város honlapján, tehát meg lehet nézni, és igazából a konkrét megvalósítás majd ezt követően jön, tehát hogy tudatosan azokat a cselekvéseket. Nyilván a rövid távú cselekvések azok, amelyek nem annyira pénz, hanem inkább elhatározás kérdése. Hát talán még itt most a fásítás is lehet ehhez mondjam sorolni, de vannak olyan hosszú távú, nem tudom, elképzelések, és amit lettek írva, gondolom, a képviselőtestület, vagy az önkormányzat, a polgármester hivatal törekedni fog, hogyha lesznek olyan források, lehetőségek, akkor azokat megvalósítani, de azok ilyen nagyobb távú tervek, tehát ilyen komolyabb, nem tudom én, védőerdőknek a telepítése, vagy mondom, ehhez hasonló ilyen, igazából ilyen, inkább csak átgondolása volt ez a tudatos cselekvésnek. De természetesen olyan szakemberekkel dolgoztunk az workshopok során, akik ezeknek a, hogy mondjam, a klímavédelemmel kapcsolatos ismeretek, azok ott voltak
a város. A város lakói ellenálltak, vagy könnyen erre vezethetők voltak, szóval milyen a viszonyuk, mennyire fogadják ezt el, vagy mennyi, akárha új valamilyen változásra is szükség van mondjuk az életvitelben, ezek mennyire népszerűek? Egyáltalán a közbeszéd részévé tud-e válni, hogy ezzel most akkor tartósan foglalkozzanak?
Én úgy gondolom, hogy a közbeszéd részlet, hiszen nem csak a stratégia összeállítása volt a feladat, hanem egyfajta szemléletformálás, nevelő, oktató, hogy mondjam, én csomag is tartozott hozzá, és tehát mondom, hogy évről évre egyre több szaporodnak ezek a hőségnapok, hát ezt mindenki érzi a saját bőrén, hát nem feltétlenül április, nem tudom, hogy 8-án, de ugye azokon a nyári, mekkor a késő tavaszi koraőszi időszakokban, ez így egy pozitív, és én úgy gondolom, hogy hagyjuk azt mondani, a közössége gazdagodott egy olyan, hogy mondjam, ötlettárral, vagy ilyen cselekvési tervvel, amit hogyha szisztematikusan végrehajt, illetve ezt szem előtt tartva tartja, gondolják azokat a fejlesztéseket, amelyek egyébként egy önkormányzatnak a feladatához is tartozik, akkor ez egy siker.
Az önkormányzat szereti ezt a dolgot? Tehát, hogy jó hajlott, jól erre, tehát kedvére való volt ez, vagy meg kellett győzni őket?
Nem, tehát könnyen jöttek egyébként, amikor ezeket a fókuszcsoportokat is toboroztuk, nem kellett lasszóval fogni az embereket, meg volt egy-egy csoport, amit legalább 12-en legyenek, de alapvetően több embert is tudtunk nyilván azokból, a segítő szakmákból, mert akik ezekkel a ezekhez a hőségre érzékeny csoportokkal foglalkoznak, és mindenféle pozitív visszajelzések jöttek így a folyamat során.
Hát minden esetre a saját érdekük is, de mindannyian szolidárisak vagyunk ezzel a helyzettel, hiszen magunk is megéljük ezeket. Köszönöm, hogy elmondta, és hát jó lenne, ha valamilyen érdekes hatás, vagy érdekes változás történik egy pár hónap múlva, lehet, hogy vissza is lehetne térni arra, hogy fogadták ezt, érzékeltek-e valami változást. Persze ez a külvilágtól is, tehát a természettől is függ, meg hát attól is, hogy az emberek tudnak-e valódi kohéziót. Ez talán egy jó ügy, amiben össze lehetne fogni, vagy össze lehet fogni egy városon belül, és talán a különböző polarizálódásoknak egy kompenzálása lehet, hogy ebben talán egy közös nevező, hogy egyet értenek az emberek. Nagyon szépen köszönöm.
Igen, a téma alkalmazkodáshoz egy nagyon aktuális dolog, és én nem csak beszörmény, hanem minden alföldi, meg főleg a délalföldön jelentő hatalmas problémát így az elmúlt években egyre inkább. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. És
köszönöm én is. Molnár Antal volt a vendégünk, Hajdúböszörményből a Zöld Körnek a vezetője. Akkor még erről beszéljünk majd valamikor, jó? Köszönjük előre is.
Nagyon szépen köszönöm.
Minden jót, viszont hallás.
114, 115, 116,
117 perc.
Hétfőn egy nagyszabású kampány indul, azt nem is tudom, hogy csak egy hetes, vagy talán hosszabb is, mindenki civil, pontosabban, ha ebből a szóbeli ismertetésből megértik, Bexfeles, ez a kettős kereszt, ha jól emlékszem, mellé íródik, nem?
Nem.
Nem, hanem?
Nem, ez a... Az a backslash, az visszafele, igen, ez a kettős kereszt, mindenki civil.
Igen, igen, de akkor a backslash szó nem volt jó,
de az a kettős kereszt jó. Jó, de a kettős kereszt jó.
Jó, igen. Jól meggyőződtem. Még tulajdonképpen a témáról egy szót sem beszéltünk, de már vitába keveredtünk.
Szóval ez csak párbeszéd, Feri.
Igen, mindenki civil, és valójában ez egy nagyon fontos küldetés, a Civilizáció Koalíció, amely kezdeményezi, és számtalan szervezet hétfő óta látható is már, hogy átvette ezt. Paulik Mónika, aki ennek a koalíciónak a megbízottja, ővele beszélünk most. Jó napot kívánok, Péter Ferenc vagyok, és Dudok Dávid kollégám, ketten faggatjuk.
Jó napot, sziasztok!
Vagy szia! Mondd egy pár szóval, foglald össze nekünk, hogyha már én ebbe a backslash meg kettős keresztbe ilyen zavarba kerültem, hogy a tényleg a mindenki civil akciónak valójában mi is a legfőbb csomópontja, amit szeretne elérni, vagy ami reális célként fogalmazódott meg.
Hát szeretnénk, tehát hashtag mindenki civil.
Ja, hashtag, igen, ezzel a igen. Szóval kevertem össze is.
De kettős kereszt, az is tök jó. Szóval, hogy szeretnénk tártatával lenni azt a rengeteg, sokszor láthatatlan civil munkát, ami a szűkebb, a tárgyatok közösségünkbe zajlik, az egész országban leginkább, az nem a ideális cél. Nagyon sok ember tesz azért, hogy a körülötte, a környezetében változást érjen el, akár az ilyen természeti, akár egy szűke közösségnek, akár egy személynek ad valami odafordulás, segítséget, támogatást, és akartunk ezeknek az embereknek arcot adni, meg ennek a munkának egy láthatóságot.
Itt a Civil Rádió nevű szervezetből is könnyen tudjuk ezt mondani, hogy nehéz idők járnak a civilekre, és pláne mostanában elég sok lehetetlen, hát durva megjegyzések, megfélemlítés, tehát sok oka van annak, hogy most különösen praktikus, hogy erőteljesebb hangot kapjon ez, hogy egy kicsit a civilekre irányítódjon a figyelem. Ti különböző szervezeteknek küldtetek már előre ajánlatot, hogy ha lehet, kapcsolódjanak be, hogy legyen valami, és ez a hashtag mindenki civil felirat, most már akkor jól mondom, kollégáim megdicsértek, hogy ezzel egy kicsit összekapcsolódjanak a különböző akciók. Mi minden kezdeményeztetek, és mi minden kezdett el történni? Most ugye a harmadik napon vagyunk a kampányban.
Hát rengetegen osztottak meg, és ilyen történeteket, és rengetegen meséltek nagyon szép ügyekről. Főként azért kerestünk meg civileket, hogy ők érjék el azokat az embereket, akik tudnak ilyen történeteket mesélni. Tehát alapvetően nekünk nem is az a célunk, hogy egy-egy civil szervezet meséljen magáról, hanem azt akarjuk láthatóan lenni, hogy tulajdonképpen mindenki civil, aki kicsit is tesz a környezetéért, vagy körülötte lévőkért, és magánszemélyeknek a csatlakozását várjuk nagyon, akik akár magukról, akár másokról mesélnek el ilyen történetet, és ha beüti valaki a Facebookra ezt a hashtag mindenki civilt, akkor tényleg nagyon megható történeteket lehet olvasni, és nagyon sok ember mesél arról, hogy mit kapott mástól, vagy ő mit tudott adni másnak, ami fontos, ami számít, és van egy ilyen küldetésünk is, hogy elmutassuk meg Magyarországnak ugye a Jobbik, hogy az igazi arcát, és tényleg, hogyha az ember ezeket olvassa, ezeket a történeteket, akkor ezek rajzolódnak ki, hogy tulajdonképpen mindenki tud tenni valamit valakiért, vagy valamiért, és ez az egységet, hogy itt mindenki civil, és aki civil, az mind azért dolgozik, hogy Magyarország egy jobb hely legyen.
Ennek a kampánynak egy kicsit az is a célja, vagy legalábbis feltételezem, hogy pozitív narratívába helyezze a civil szervezeteket, a civil tevékenységeket. Mit tapasztaltok, vagy mi a benyomásotok erről, hogy egyébként mit gondolnak az emberek a civilekről? Szóval pozitívan gondolnak rájuk, vagy inkább negatívan?
Hát nekünk még 2023-ban volt egy kutatásunk erről, és alapvetően pozitívan gondolkodnak az emberek a civilekről, sőt még, ha jól emlékszem az adatra, a válaszadók, ez egy reprezentatív kutatás volt, a Political Capital közösen csináltuk, a válaszadók 44%-a mondta azt, hogy ő aktívan tesz is valamit, akár az 1%-ot ajánlja föl, akár szendvicset csomagol, akár megoszt egy számára fontos ügyről egy posztot, tehát hogy az emberek azért, sőt, vagy pénzt adnak, ugye nyilván az a kevesebb, de azok is sokan vannak, tehát hogy sokan látják fontosnak a civilek munkáját, és be is kapcsolódnak, és ők is próbálnak hozzátenni ehhez. Úgyhogy mi alapvetően abszolút a pozitív oldalát látjuk, és igen, ez a kampány is erről akart szólni, hogy lássuk ezeket a történeteket, amik pozitívak.
Ezek nyilván össze is adódhatnak, és akkor ez egy érdekes futam lesz, de van-e a tervek között, vagy láttatok-e már arra a kezdeményezést, vagy valami a programtervben, hogy valamilyen ügyet megvitatnak? Tehát amikor különböző véleményű emberek, nem csak az egyforma véleményűek mondják el az egyforma véleményüket, most nem irózni szállok ezzel, hanem különböző véleményűek között létrejön valamilyen kapcsolat. Van-e ilyen párbeszédszerű programterv, amikor olyanokkal beszélnek, akiknek esetleg érdemes megváltoztatni a szemléletét, a tapasztalatait kiegészíteni másokkal? Van-e ilyen a javaslatok között, amit eddig láttok?
Hát ez a kampány alapvetően miért mondjuk, hogy avval helyez közös platformra mindenkit, hogy abban, hogy nem olyan véleménykülönbség, hogy jó dolog az, hogyha egy erdőt megtisztítanak a szeméttől, vagy jó dolog az, hogyha mérik a levegő tisztaságát, vagy jó dolog az, hogyha valakinek adományt gyűjtenek, vagy adományt visznek, szóval igazán én nem látok itt nagyon vitás kérdéseket a posztok alatt, hanem mindenki örül ezeknek a történeteknek, és neki is van egy másik története. Úgyhogy szerintem az is egy kicsit talán a céljenek a kampánynak, hogy azért vannak olyan kérdések, amiben nincs megosztottság, és ezeknek az ügyek körül nincsen megosztottság. Tehát, hogyha valami jó történik körülöttünk, vagy valamitől valakinek jobb lesz abba, úgy legalábbis most a kampány alatt nem jött ki semmi, amivel kellett volna nekünk mondjuk hozzászólásokat törölnünk, vagy így moderálnunk bármit.
Nem is, ilyen vadulásra gondolok, hanem ahol különböző nézőpontok, de nem akarok ehhez most túlon túl ragaszkodni, nézőpontok napvilágra kerülnek, amelyek korábban nem együtt szerepeltek, és kiderül, hogy hát tulajdonképpen egyet is értenek ebben a dologban azok, akik így vagy úgy látják. De nem akarom mindenáron most belehajszolni, akár a beszélgetést, akár ezt az egész ügyet. Nyilvánvalóan, hogy a természetért valamit tegyünk, abban egyszerűbb a különböző pólusok, vagy a különböző mentalitású emberek között esetleg, hát ez se biztos, hogy nyilvánvaló, de azért azt tippelem, hogy ott egyszerűbb ilyen szinkront, vagy érdemi párbeszédet teremteni. A különböző véleményűek között jó lenne néha, ha tudnánk közelíteni egymással. Tehát nem a legyőzést, vagy a másiknak a ledorongulását keresem én, hanem hogy hogyan tudnánk építkezni, vagy a hithoz közelebb kerülni, a hitkészítéshez, hitépítéshez közelebb kerülni. De lehet, hogy ez egy túlontúl okoskodó magatartás, minden esetre
nagyon... Hát egy nagyon szép küldetés, így ez a kampány ekkora... Nem ez volt az a kampánynak a célja, inkább még egyszer így ez a láthatóság, a civil ügyek láthatósága, a civil emberek arccal, nem egy ilyen homályos dolgok az, hogy civil, hanem nagyon aktívan tevő aktivitás mutató emberek, akik akár munka mellett, vagy épp ez a hivatásuk is ebbe tevékenykednek, hogy azok arccal láthatóak legyenek, és a munkájuk látható legyen.
Nekem rendkívül szimpatikus ebben a kampányban, hogy nem kértek sokat a civil szervezetektől, főleg nem olyat kértek, ami pénzbe kerülne, de mi az, amit kértek, szóval hogyan lehet csatlakozni ehhez a kampányhoz?
Bárki csatlakozhat hozzá, nem csak szervezet, hanem magánszemély is. A civilizáció.net oldalon minden infót megtalál mindenki. Ezen bárki, aki kír egy történetet, civil segítés, az, hogy ő kapott, vagy ő adott valakinek, vagy egy civil szervezet, akit nagyon szeret, és nagyon-nagyon örül az ő a civilek munkájának, erről ír, kiteszi a hashtag mindenki civil, és még szeretjük, a civil szív is ott van, ami erről az oldalról letölthető, tehát a civilizáció.net. Az bátran csatlakozhat, és nagyon örülünk, hogyha még ő is további embereket megkér, hogy csatlakozzanak, mert így tud terjedni a kampány, hogy mindenki kedvet kap attól, hogy meglátja, hogy valaki kiírt egy történetet.
Az előbb itt firtatta, vagy legalábbis felvetetted, Dávid, hogy nem mindenki egyformán gondolkodik erről a dologról. Az jutott eszembe, hogy vannak emberek, akik a mentalitásukat tekintve inkább zárkózottak, inkább befele fordulók, hogy talán egy ilyen mozgalom, vagy egy ilyen lendítő erő segíthet abban, hogy ők is valahol egy olyan személyes tapasztalatot szerezenek, ami az aktivitásukat, a fotelból való kimozdulást, ahogy mondták, szokták mondani, segítheti, hogy azt a lépést, amit ők egyébként helyeselnek, vagy jókat mondanak, de nem vettek eddig részt. Szóval magyarán a részvételt esetleg alakíthatja ez. Én egy kicsit ebben a vonatkozásában is úgy gondolom, hogy lehet ennek a mindenki civil kezdeményezésnek valamilyen terve, vagy valami eredménye.
És közben nézek felire, mert hogyha minden igaz, akkor a civil rádió is csatlakozott már ehhez a kampányhoz, és mi is teszünk majd valamit annak érdekében, hogy látható legyen a mindenki civil kampány, már meg is osztottunk ezzel kapcsolatban a Facebookon egy-egy képet, de a civil rádiónak egyébként eléggé komoly küldetése, hogy láthatóvá, hallhatóvá tegye ezeket a kezdeményezéseket.
És hát számtalan ilyen történet van, meg ilyen műsorok, éppen a mai délutáni magazinban is vannak ilyenek. Lehet, hogy ezeket majd egy-egy elemébe megpróbáljuk megragadni, és akkor ebbe a kampányba valahogy felajánlani, hogy mi ugyan nagyon sokat ezzel foglalkozunk, de a hétköznapi embernek, hogy nézzenek rá, hangsúlyt adni annak, hogy mennyi mindent csinálunk itt a saját környezetünkben. Hát köszönöm szépen, most hirtelen többet nem tudunk erről a dologról beszélni. Meddig tart még, arról mondj valamit, Mónika, meddig tart a tervek szerint? Hétvégéig, vagy ez egy hosszabb kampány?
Hát mi ezen a héten mindenképpen aktívan foglalkozunk vele, és igazán van ennek egy kicsit olyan, hogy a reményünk, hogy egy ilyen hólada módszerrel terjed, mert valaki meglát egy történetet, aminek ott a végén, hogy na is neked van-e történeted, vagy a te életedet hogyan könnyítik meg civilek, vagy bármilyen egyéb kérdés, hogy hát, ha aki olvassa, az kedvet kap, és ő is kitesz, és akár még napok múlva is, vagy hetek múlva is láthatunk egy-egy ilyen történetet, mert épp akkor jutott el valakihez. Úgyhogy nagyon sok kis civil szerveződés kapcsolódott be, és a tagok mesélnek arról, hogy miket dolgoznak egy-egy faluba, vagy egy iskolai közösségbe. De nagyon sokféle történet van, úgyhogy mi azt reméljük, hogy ez így hosszan ki fog futni, de ezen a héten mindenképpen mi is aktívan támogatjuk ezt, hogy sok emberhez elérjen ez a kampány.
Köszönjük szépen, hashtag, azaz kettős kereszt, mindenki civil, ez a felirat és egy piros szív is tartozik ehhez.
Igen, ez civilizáció.net az oldal.
Ezen az oldalon lehet sok mindent találni hozzá. Paulik Mónika, a Civilizáció Koalíció megbízottja, aki ebben a dologban most, akivel beszélgettünk. Köszönjük szépen, Mónika. Szia!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Gyakoribb, hogy különböző műfajok, múzeumok, kórusok éjszakája, napja, hétvégéje van. E hétvégén lesz a lemezboltok napja, és erről beszélgetünk a következő percekben Nótári Péterrel, aki szintén kiadónak, egy lemezboltnak a tulajdonosa. Szervusz, Péterfi Ferenc vagyok. Mi történik most, illetve milyennek...
Szervusz, igen, szia, annyit hadd kérjek, valamilyen úton, módon lehet az, hogy én egy picit hangosabban halljam magam, mert nagyon halka hallak.
Jó, akkor
illetve nem... téged, bocsánat.
Nem magadat akarod hangosan... Jó, akkor...
Nem, Isten őriz, elég hangos vagyok én magamnak így is.
Na, tehát a kérdés az, hogy
sokkal jobb.
Hogy mi ez a sorozat, ez a Record Store Day, tehát ennek a napnak a nem első alkalma, ami most szerveződik, hogy keletkezett, mi az, ami ennek a legfontosabb jellemzője?
Hát, ez olyannyira nem az első alkalom, hogy ez a 18.
Akkor ez jó.
Ilyen esemény. Nagykorúvá lett az esemény, hogyha ilyen teljes képzavarral élhetek. Mi a tartalma, mi a története? Hát ez egy amerikai kezdeményezés, ami ugye arról szólt 18 éve, amikor kevesebb lemezbolt volt egy kevéssel, hogy mentsük meg idézőjelben a lemezboltokat, támogassuk a lemezboltokat, jöjjünk el a lemezboltba, és akármi, és ebből indult ki az egész. Ha engem személyesen kérdezel, akkor azért ez mára, hogy szoktuk ezt szépen politikailag korrekten mondani, a politikai inkorrektség országába kissé felhígult ez a dolog, hogy úgy mondjam. Nagyon sok olyan kezdeményezés van, ami kis túlzással bojkottálja a Record Store Day-t és hasonlók. Vannak ezek a Everyday is Record Store Day című matricák és hasonlók, mert hogy kissé átvették a multi kiadók a kezdeményezést ebbe a történetbe. A lényege az, hogy személyesen kell elmenni a lemezboltba, és akkor a több száz exkluzív, erre a napra megjelenő kiadványt a személyesen lehet megvenni. Nem lehet elrakni, nem lehet félrerakni, nem lehet online megrendelni, és így tovább, és így tovább.
Te
ez a ez a központi üzenet.
Te biztos ismered azt a történetet, amikor egy apa megy a gyerekével, és ilyen vinil lemezeket látnak, és mondja az apja a gyereknek, hogy na látod, fiam, ez a dolog volt a CD előtt, mire a gyerek megkérdezi, és mi az a CD, papa?
Tehát, igen, hogy, ez így van.
Hogy azért egy nagy változásban
vagyunk. Nem ismertem konkrétan a sztorit, de a végére kitaláltam, és az az érdekes, hogy ez valóban így van, hogy van egy korosztály, ez a körülbelül 15-16-tól 25-ig, akinek a CD semmit nem mond. Uh-huh. Azt se tudja, mi az. Mert hogy pont abban az időszakban szocializálódott zeneileg, amikor a CD a legalja volt, tehát legalján volt mindennek. Ugye egy pár éve elindult fölfele a CD, mert ugye a lemezárak